Ben. Nem csak elméleti, hanem gyakorlati síkon is, s ebben nagy szerepet kapnak az oktatási intézmények. Dr. Németh Zoltán, az Egyházmegyei Katolikus Iskolai Főhatóság osztályvezetője, az Egyházmegye teremtésvédelmi referense a kezdetekről és a jelenlegi helyzetről beszél a következőkben.
A teremtésvédelem azt mondhatjuk úgy, hogy az egyházi szemléletű környezetvédelem, hiszen a katolikus egyháznak, illetve hát a történeti egyházaknak is régóta van véleménye az ember helyéről a természetben. És az utóbbi időben, az utóbbi évtizedekben felgyorsult, megerősödött ennek a kérdésnek a vizsgálata, illetve a sürgető jellege az időjárás változásaiból minden emberhez eljutott már. És az egyházak is egyre inkább fókuszba helyezik ezeket a kérdéseket. Tehát mondhatjuk azt, hogy az egyházi környezetvédelem az a teremtésvédelem, hiszen az Isten által teremtett világnak a védelmét célozza a teremtésvédelem, és ebben egy kicsit meg is különbözteti önmagát az úgynevezett világi környezetvédelemtől, hiszen a világi környezetvédelem döntően a földi síkon, illetve az ember földi létét illetően mond véleményt, illetve fogalmaz meg különböző nyilatkozatokat, sürgetéseket, egyezményeket kötnek, ismerjük etéren a világ törekvéseit, viszont az egyház egy új dimenziót is behozott ebbe a kérdéskörbe, nevezetesen a metafizikai dimenziót, hiszen a teremtésvédelem abban különbözik a környezetvédelemtől, hogy van az Istenhez fűződő viszonyunkkal kapcsolatban is van mondandója az embereknek. Tehát igazából azt lehet mondani, hogy a teremtésvédelem okozza vagy hozza elő azt a kérdést, hogy míg a környezetvédelem bizonyos szempontból sokszor kilátástalannak láttatja velünk a világ etéren haladását, vagy amilyen téren, ahogy halad a világ, ugye az egy sokszor kiábrándító, hiszen azt érzékeljük, hogy romlanak a mutatók, hiszen érezzük, hogy nehéz és nem is lehet beavatkozni ezekbe a folyamatokba, viszont a teremtésvédelem behoz egy új dimenziót, kitágítja a perspektívát. Tehát mindenképpen egy nagyon fontos dimenzióval bővíti a világi környezetvédelemnek a fogalomrendszerét.
És tulajdonképpen arra is rávilágít és felhívja a figyelmet, hogy Isten ránk bízta a világot, és ez egy felelősséget is jelent. Tehát nem pusztán ugye az anyagi világot és a földi létet kell megmenteni, hanem úgy kell sáfárkodni a földi javakkal, hogy ebben a dimenzióban is érvényesüljön.
Így van. Így van. Ez egy visszatérő gondolata ezeknek a teremtésvédelmi törekvéseknek, amik az egyházakon belül megjelennek, hogy nyilván persze ez a világiaknál is megjelenik, hogy a földet azt nem örökbe kaptuk, hanem kölcsönbe, és nem szabad rosszabb állapotban átadni utódainknak, mint ahogyan azt megkaptuk. Tehát ugye ilyen szempontból ez teljesen összhangban van egyébként ezek a régi hagyományos kultúrákkal, amelyeknek már az üzenetét elveszítettük, és nem nagyon kezeljük a mai modernizálódott világban, tehát visszatérve mondjuk azokra a hagyományos kultúrákra gondolok, amelyek természetközeli életet éltek, ilyen akár az észak-amerikai indiánok, vagy akár a dél-amerikai indiánok, vagy akár a magyar, illetve az európai paraszti társadalmak is jóval közelebb álltak ezekhez a természetvédelmi elvekhez, amiket most mi megpróbálunk tudatosan újraéleszteni, illetve feleleveníteni, illetve hát ugye az a fő célunk, hogy eljuttassuk még a felnövekvő generációhoz, tehát azokhoz a generációkhoz, akik még a szemléletüket nem korlátozták, nem merevítették meg, tehát ahol még lehet ezekkel a gondolatokkal visszhangra találni, és tényleg az a tapasztalat, mondom ezt, mint az EGRI Főegyházmegy Oktatási Osztályának vezetője is, hogy amikor a gyerekeket megszólítjuk, vagy a tanulókat az iskoláinkon keresztül ezekkel a gondolatokkal, akkor valami olyan érzésünk van, mint hogyha azt üzennék ezekkel a programokkal, rendezvényekkel, amiket megvalósítanak a biztatásunkra, kezdeményezésünkre, hogy hát miért hallgattatok eddig erről? Miért nem szóltatok hamarabb? Mi ezt rég tudtuk volna végezni és csinálni, tehát most persze gondolok itt az egyszerű dolgokra, mert nem csak ebből áll egy teremtésvédelem, meg egy környezetvédelmi gondolat, hogy, hogy megvalósítunk egy elszemetesedett területnek a megtisztítását például, de nyilván ez a kezdés, ez az első lépés, mert ezen keresztül válik érzékenyé még jobban a tanuló a szeme, annál inkább kinyílik, kitágul abba az irányba, hogy mit lehetne még tenni, mit lehetne még segíteni ezen a dolgon, hiszen a gyermek az életkoránál fogva, élethelyzeténél fogva közel áll ezekhez a gondolatokhoz, hogy óvjuk meg a teremtett világot. Ők ezt így érzik, hogy szokták is mondani régenben, hogy a gyermek Isten tenyerén élt 7 éves koráig, vagy él. Ugye ezt érezzük, hogy amikor elmúlik az a 7 év, azután is ők még elég közel vannak ezekhez a gondolatokhoz.
Volt ez a bizonyos takarítási akció, amiről a sajtó beszámolt, és ennek nyomán, ennek kapcsán más területeken is, az egyházmegye más területein is szépítették a környezetet, és ugye talán ebből nőtt ki az, hogy ez a tanév az iskolák számára a teremtésvédelem feladatával is telik. Miért volt fontos, hogy ezt ilyen szintre gyakorlatilag egy fő programként megjelöljék?
Igen, tehát amit már említettem, hogy az utóbbi időben ennek a jelentősége, ennek a kérdéskörnek egyre nagyobb. Ezt érzékeljük, egyfajta társadalmi mozgalom van e téren, tehát egyre inkább lelkesek az emberek, egyre inkább fogékonyak, és egyre inkább igényelik, kikényszerítik gyakorlatilag a vezetőkből, hogy ilyen irányba mozduljunk. Ez úgy indult, hogy a Magyar Katolikus Püspöki Kar egyik bizottsága, a Caritas in Veritate bizottság kezdeményezte azt, hogy Esztergomban volt egy néhány napos továbbképzés, amiben ezeket a gondolatokat sűrítettem, próbálták, és hát sikeresen át is adták ott a különböző egyházmegyékből érkezetteknek. És hát az egyik kezdeményezésük volt, hogy lehetőleg minden katolikus egyházmegye jelöljön meg egy teremtésvédelmi referenst, aki személyénél fogva elkötelezett a téren, illetve ezeket az egyházmegyei programokat, meg egy folyamatokat összefogva tovább tudja vinni ezt az ügyet. És hát így kerültem én is el Esztergomba, és ott ezen a néhány napos képzésen nagyon sok érdekes előadásra és beszélgetésre volt lehetőség, sok impulzusért. És hát ugye amikor ezeket hazahoztam, akkor főpásztornak ezeket bemutattam, akkor ennek hatására úgy döntött, hogy március 25-ét, gyümölcsoltó boldogasszony napját, ez egy ilyen hagyományos ünnepe az egyházi évnek, amely a tavaszi megújulással van összhangban, ezt kijelölte, érsek úr kijelölte egyházmegyei teremtés védelmi napnak, ami egy úttörő kezdeményezés volt, mert ilyenről még nem tudtunk, más egyházmegyében nem tudtunk arról, hogy ilyen határozottan fókuszáltak volna erre a kérdéskörre, ilyen nagyobb rendezvénysorozattal. És hát ez volt, március 25-e volt az első ilyen alkalom, amikor a teljes egyházmegyei iskolahálózat valamiféle teremtésvédelmi napot, illetve programot valósított meg. Az EGRI, az úgynevezett központi rendezvények, vagy szokták mondani központi, tehát a székhely, az EGRI Főegyházmegye székhelyén a rendezvény, az Eger Bakta felé vezető út melletti, úgynevezett Vörös Kereszt melletti terület megtisztítása volt, amelynek egyebek melletti országos visszhangja támadt, hiszen a sajtó pontosan a Szent István televízió kezdeményezésére felfigyelt erre országosan, és ebből egy országos hír lett, amely a Magyar Kuríron és egy Új Emberben és hasonló katolikus sajtótermékekben is, de a világi sajtóban is, televízióban is megjelent, és nagy visszhangja volt, aminek mi nagyon örültünk, hiszen tudjuk, hogy ezek az ilyen tapasztalatok felerősítik egy-egy kezdeményezésnek a hatását, és ez utána már gyakorlatilag önműködő folyamatokként megy tovább, hiszen nem az a célunk, hogy folyamatosan irányítsuk az etéren a folyamatokat, hanem az, hogy felhívjuk a figyelmet arra, hogy lehet saját erőből, helyszínen, ugye felhívjuk a figyelmet a lokalitásnak a jelentősége, ugye ismerősek ezek a gondolatok, hogy ugye a helyben cselekvés, ugye a helyi cselekvésnek a jelentőség, ahol nem szükséges szállítás, minél kisebb szállítási következményekkel jár egy program, az ebben a témakörben annak van nagy értéke. Úgyhogy március 25-én megrendeztük ezt a rendezvényt, és utána pedig jöttek az intézmények, hogy mit, hogyan tovább, mikor lesz ennek folytatása, szeretnénk. Összegyűjtöttük a beérkezett anyagokat, abból egy kis kiadványt hoztunk össze, amelynek az volt az a célja, hogy bemutassa, hogy milyen ötletek merülnek föl. És ugye ezt folytattuk ebben a tanévben.
Dr. Németh Zoltánt, az Egyházmegyei Katolikus Iskolai Főhatóság osztályvezetőjét hallották. Az Egri Főegyházmegye területén számos kiemelkedő jelentőségű épület található. A művészettörténeti szempontból leginkább érdekes templomokról Köveskárai Petra művészettörténész ad ismertetőt.
Az Egri Főegyházmegye óriási területen fekszik, 11.500 négyzetkilométeren terül el. Hát hatalmas kiterjedésének köszönhetően 4 főesperességre, 19 esperesi kerületre van osztva. Az évszázadok során épült templomok között a legkorábbiaktól a legfrissebben felépült épületekben vehetünk részt Krisztus misztériumának ünneplésében.
Általában a legérdekesebbek mindig, meg amivel kezdeni szokták a legrégebbi templomok. Kezdjük akkor, vegyük ezeket számba.
Igen, legrégebbi templomaink alapjai még az Árpád korból valók. Egyik legszebb korabeli templomunk, amelyet bizonyosan mindenki ismer, a Bélapátfalvi, vagyis Bélháromkúti apátság. Az egykori ciszterci apátságot II. Kilit egri püspök alapította 1232-ben a Pili Szentkereszti ciszterci monostor filiájaként. Bizonyosan mindenki ismeri a feldebrői Szent Márton templomot is, amelynek alapjai a 11. századra tehetőek. Eredetileg ez az Aba nemzetség temetkező helyének épült, ugye ezt mutatja ma is az altemplom, amelyet kis ablakok kapcsolnak össze a felső templommal. Valószínűleg a hívők ezen keresztül láthattak le az altemplommal lévő oltára, és hallhatták az ott folyó szertartásokat. Nagyon szép freskókat láthatunk még ma is az épület falain, Káin és Ábel áldozatát, a testvérgyilkosságot, György és Zakariás prófétát, valamint Krisztust a 4 evangélista jelképével.
Tarna Szent Mária is egy híres és ismert helyszín, hogyan lehetne ezt a templomot bemutatni?
Igen, mindenképpen fontos megemlítenünk Magyarország egyik legrégebben épült és szinte eredeti formáját teljes egészében megőrző templomát, amelynek építése a 10-11. Század fordulójára tehető, és sajátsága az, hogy bizáncias, azaz keleties díszítő motívumokat, mint a kincseket őrzött meg. Azonban ne feledjük azt sem, hogy olyan árpád, illetve középkori épületeink is eredetileg ugye római katolikus templomok voltak, amelyeket ma a református közösségek használnak. Valójában mindannyian büszkék lehetünk ezekre a magyar örökségeinkre is, és hát ajánlom mindenkinek, hogy merészen keressék fel a Karcsai Rotundát, azaz egy 6-karélyos körtemplomot a 11. századból, a Szalonnai Református templomot, illetve Vizsolyt, ahol az első teljes magyar nyelvű biblia nyomtatott formájában is megjelent. Ugye ez volt a Károlyi Biblia.
Az Ózd Szent Simoni római katolikus templom is különleges a maga nemébe. Miért is?
Igen, itt is megcsodálhatunk 13. századi, illetve egy fennmaradt tépszám tanúsága szerint 1423-ból középkori falfreskókat, és azért is gyönyörű ez a templom, én is nagyon szeretem, mert az 1650-ben készített 24 táblából álló kazettás famennyezete is elég szépen megmaradt. És ebben a csodálatos késő reneszánsz mesterműben megtalálhatjuk készítőik és készítetőik nevét is, illetve gyönyörű szép ornamentális díszítéseket is felfedezhetünk.
És akkor egy kicsit az egyházmegye nyugatibb részére kalandozva, Gyöngyöspata következik a sorban, hiszen itt is egy nagyon különleges templom látható.
Igen, Gyöngyöspatát ugye az 1650-es években készült, hazánkban egyedülálló Jessze oltáráról ismerjük, amely Jézus családfáját mutatja be, egészen Dávid király édesapjától, Izájtól Jézusig, és középen egy Mária születése oltárt fognak közre Jézus ősei.
A szerzetes rendi templomok közül is van, amit ki lehet emelni.
Még erre a korai időszakra tehető a sátoraljaújhelyi pálosok, majd piaristák temploma, amelynek alapjai a 13. század végén, vagy a 11. század elején épültek. ebből már ma nem sok látszik. Az is nagyon érdekes itt, hogy 1501-ben már a toronyban gépóra is működött, és ennek faragott kőóra számlapját a templom folyosóján ma is megtekinthetjük. De sok viszály után ugye a törökök lerombolták a templomot, majd a pálosok újjáépítették. Végül is a végső díszítése a 17. század végére alakult ki. Lőcsei faragók, nemesi családok segítségével készítették el az oltárokat és a szószéket. Itt van egy nagyon fontos kápolna, amit Rákóczi Ferenc építetett. Ő is már az itt nyugvó Csepellén György páros vértanú részére készítette, úgymond sírhelyként ezt a kriptát. Ugye Csepellén György egy 17. századi pálos szerzetes volt, akit 1674-ben hajduk elfogtak, majd megkínoztak, és végül lefejezték. Már Fenesi György egri püspök elkezdte boldogávatási eljárását, de ez mind a II. József 1786-ban hozott feloszlatása, illetve mind az 1950-es szerzetesi rendek feloszlatása ezt az eljárást megszakította. És ugye mivel innen a pálosoknak menniük kellett, II. József a piaristákat telepítette ide Tokajból. A viszályokkal teli évszázadok után az egri egyházmegye fellendülése a 18. századra tehető, és ez érzékelhető nem csak egri egyházi építészetünkben, hanem a környékbeli templomok megsokasodásában is. Ugye Egerben nyilván mindenki ismeri a volt jezsuita macisterci Szent Bernát templomot, amelyet az az olasz mester épített, aki a templom melletti házban lakott, és a püspöki, ma érseki palota legszebb szárnyát, a ma egri érseki palota turisztikai és látogatóközpont néven ismert egyházművészeti múzeumot, vagy hát ennek az épületét is ő alakította ki. Ő volt Giovanni Battista Carlone. Szintén Egerben telepedett le az a festő, aki ennek a Szent Bernát templomnak a belsejének fantasztikus kialakításában részt vállalt. Ő volt Johann Lukas Kraker, aki egy szobrásszal az oltári szentséget méltóan reprezentáló főoltárt hozott létre. Ezt most azért is emelném ki. Ennek a szentérnek a feladata ma a 2020-as eukarisztikus kongresszusra való felkészülés jegyében állandó szentségimádást tartanak itt.
Kraker alkotásait hol csodálhatjuk meg még a egyházmegye területén?
Kraker mester nem csak Eger belvárosában, így például a barokk építészet egyik másik csodájában, a Minorita Páduai Szent Altal templomban tevékenykedett, hanem nagyon fontos művei voltak úgymond vidéken, azaz Eger környékén, például Mezőtárkányban, Szíhalmon, Tiszapüspökiben és Egerbaktán is ott hagyta kezenyomát. Csodálatos művei láthatók például a Jászárok szállási templomban és plébánián is, a Szent Háromságot ábrázoló főoltár és a Ferences tárgyú mellékoltárok, valamint a Keresztelő Szent Jánost és a csodálatos halfogás jelenetét bemutató festményei.
Akik túrázni szoktak, azoknak nem ismeretlen a Gilitka kápolna, amely itt Eger és Szilvásvárad között fekszik. Ez is különleges a maga nemében.
Igen, valószínűleg a Bélháromkúti apátságot alapító II. Kilitegri püspökről nevezték el tulajdonképpen a forrást is, és a kápolnát is. Ugye ezt a kápolnát egy mikófalvi remete építette azon a helyen, ahol a legenda szerint Szent Anna megjelent. Ez ma ugye a Bükki Nemzeti Park területén található. Az 1700-as évek közepén Androvics Miklós, későbbi egri prépost kanonok barokk stílusban felújítatta ezt a kis kápolnát, és ekkor kapta titulusaként a Szent Anna nevet, tehát az ő tiszteletére szentelték fel. A kegyhely egyébként már az 1750-es években búcsújáró hely, és ma is minden nép Szent Anna napjához, tehát július 26-ához a legközelebb eső vasárnapon tartják ezt a búcsút. Mindezek mellett azért kiemelném még a 18. századi építészet remekeiből a gyöngyösi Szent Bertalan templomot, amelynek a felújítása jelenleg is folyik, illetve a jászberényi Volt Ferences és a miskolci Minorita templomokat is.
A Főszékes Egyházat egy másik beszélgetésből már részletesen megismerhették a kedves hallgatók, és érdemes megismerni egy másik épületet, ami a klasszicizálás jegyében szintén nagyon fontos.
Igen, ha körbe tekintünk az egyház megyében, nem is olyan messze, Szilvásváradon találhatjuk a klasszicizálás jegyében megépült református kerektemplomot, amely szintén az 1830-as évekből való, mint a bazilika. A templomot a szakemberek a magyarországi érett klasszicizmus egyik főművének tekintik, amelyet egyébként a szilvási uradalom irányítója, gróf Keglevics Miklós rendelt. Építőmestere az a Povolnyi Ferenc volt, aki az 1801-ben tűzvész pusztította egri püspöki, illetve 1804-től érseki palotában a helyreállítási munkálatokat végezte, pirkerérsek megbízásából, 1814-15 körül Zwenger Józseffel. És ami még nagyon érdekes, hogy ő volt az, aki a pétervásárai templomot, a péterkeiek palóc katedrálisát építette fel neogótikus stílusban 1812 és 17 között. Ez a két tornyos, háromhajós templom kimagaslik a tájból, és mint egy mesebeli kastély palota csalogatja az odalátogatókat. Azért is emeltem ki Povolnyi Ferencet, hiszen az ő munkásságában tetten érhető az a 18. század második felétől az európai építészetben megjelenő új felfogás, amely részben a romantikához, részben a klasszicizmushoz vezetett. A magyarországi építészetben ezek a különböző tendenciák együtt éltek, és ahogy látjuk, egy építész életpályáján belül is.
És már is eljutottunk a 20. századhoz.
A 20. századi templomok közül építészettörténeti jelentőségű a cserépvárajai Szent László templom, mivel nélkülözi a hagyományos épülettagolást és díszítést, és távol tart minden szabályos geometriai formát. Ez kivételes ebben az időszakban hazánkban. Ha megnézzük, nagyon nehéz külső leírást adni erről a templomból, hiszen nincs egyetlen hagyományos forma se, vagy szöglet benne. Még az épület nyeregtetője is kétfajta síkidomból áll. Ez azt jelenti, hogy ha jobbról nézem háromszög, ha balról nézem hatszöget látok. Megalkotója Csaba László építész, természetesen helyi terméskövet is felhasznált. Az 1958 és 62 között felépült és berendezett templomban. Érdekessége még ennek a templomnak, hogy itt található egy olyan tabernákulum ajtó, amelyet Kondor Béla festőművész tervezett. Még egy Csaba László által épített templomot emelnék ki. Ez az új templom Hollóházán, a Szent László templom, amely a 60-as évekbeli magyar templomépületek közül nemzetközileg is igen elismert volt, minden magyar, illetve nemzetközi úti kalauzban megtalálható volt a fényképe. És hát még említsük meg a kortárs templom építészet kapcsán a Miskolci Fényi Gyula Jezsuita gimnázium területén lévő isteni ige templomát is, amelyben ékeskedik annak a művésznek a freskója a négy evangélistával 1996-ból, aki jelenleg kiállít az egri érseki palota látogató központban.
És akkor ismerjük meg a személyét ennek a kiállító művésznek.
Igen, ők Szantusz Géza, csíkszeredai grafikus és festőművész, aki a Római Accademia di Belle Artin szerzett festődiplomát. Alkotásai megtalálhatók Magyarország és Erdély számos templomában, illetve egyházi középületében, így a Magyar Katolikus Püspökkar budapesti kápolnájában, Szatmárnémeti templomában, Csíkszereda Szent Ágoston templomában, és még sorolhatnám tovább.
Meddig látható ez a kiállítás a érseki palota turisztikai látogatóközpontban?
A kiállítás január 5-éig látható.
És fontos még, hogy karácsony időszakában vagyunk, és ilyenkor ékességei az otthonoknak is, illetve a templomoknak a betlehemek. Ezzel kapcsolatban a palotában indult egy kezdeményezés, erről egy kicsit hadd halljunk.
Jelenleg az aulában látható gyerekek és felnőttek által készített betlehemek hiszen idén is meghirdettük a Betlehem készítő pályázatot. Ebben az évben még több, azaz több mint 200 darab Betlehem is érkezett, és ezt most advent harmadik vasárnapján, december 15-én megáldották, és azóta láthatók ezek a pályaművek január 5-éig. Valószínűleg ezt a dátumot azért a nagy érdeklődésre való tekintettel meg fogjuk hosszabbítani február elejéig.
Köves Károlyi Petra művészettörténészt hallották. Közel 3 éve nyílt meg a nagy közönség előtt az egri érseki palota turisztikai látogatóközpont. Hernád Fői Csaba, az intézmény vezetője kalauzol bennünket a továbbiakban.
Az egri érseki palota 2016. február 2-án nyitotta meg a kapuját a nagy közönség előtt, és hát így már lassan 3 éve működik. Egy gyönyörű kiállítás itt a látogatóközpontban, egy katolikus gyűjteményi központba pillanthatnak be az emberek, és hát mint látogatóközpontban nem csak ugye magát ezt a múzeumot nézhetik meg, hanem itt a földszinti részen tényleg egy nagyon illusztris kávéház, illetve egy kis ajándékbolt is működik.
Egy kicsit képzeletben sétáljunk végig a kiállításon. Milyen különlegességeket láthatnak itt a vendégek?
Igazából egy igen attraktív körülmények között, mert hogy az cél volt a pályázat során, hogy maga a palotának a berendezési tárgyai a legújabb high-tech technikának megfelelően készüljön el, és hát ebben tényleg tud az ember egy sétát tenni. Egy főpapi gyűjteményre kell elsősorban gondolnunk, tehát amit a szentmise előttől egészen a lakosztályukig lehet egy sétát tenni, tehát tulajdonképpen egy sekrestje, aztán egy dolgozószoba, egy gyönyörű szép kincstár, képtár, és hát fönt pedig az emeleten berendezett enteriőröket tudnak megpillantani, illetve tudnak bejárni az ideérkezők.
És akkor a földszinten ugye a modern korhoz illeszkedően a már említett kávézó is várja a vendégeket, illetőleg különféle ajándékokat, emlékeket lehet itt vásárolni.
Igen, hát az egyik legjobb, legfinomabb Stümmer csokoládégyárnak a cukrászdája, süteményei találhatóak itt, és hát nagyon finom olasz kávéval tudunk szolgálni, miután kifáradtak itt a gyönyörű sok látnivaló után, illetve az ajándékbolt pedig elsősorban a palotából merített gondolatokat, tehát onnan készült képeket, egyéb hűtőmágneseket, tárgyakat tudnak vásárolni, illetve ami szintén egy jelentős dolog, hogy a környező területeken, tehát Eger környékéről a legjelentősebb iparművészeknek az alkotásaiból van lehetőség vásárolni.
És az is fontos, hogy ez nem egy statikus gyűjtemény, illetőleg egy része az, de vannak időszaki kiállítások is, amiket időről időre megtekinthetnek a látogatók, és fontos rendezvényhelyszín is az egri érseki palota turisztikai látogatóközpont.
Igen, ez is egy jelentős szempont volt, hogy ugye sok szempontból az is fontos, hogy milyen látogatottsággal működik a palota, éppen ezért ugye az a döntés, hogy az állandó kiállítások mellett azért időről időre időszakos kiállításokat, amelyek különlegesek éppen azért, mert hogy festmények, kerámiák, különböző témákat dolgoznak fel, és hát ezzel próbáljuk újból felkerteni az érdeklődését azoknak is, akik már egyszer, vagy esetleg kétszer is megtekintették ezt a kiállítást.
Emellett még rendezvények is vannak, ha megnézzük az elmúlt évek sorát, akkor számtalan akár kötetbemutató, akár konferencia, akár találkozó helyszíne is az egri érseki palota.
Igen, időről időre megkeresnek, illetve nekünk is vannak olyan témák, amelyeket szeretnénk közzéteni, illetve bemutatni, úgyhogy elég gyakorta megnyílik a palotának a legszebb terme, az híres erdődi terem, ahol ezek a rendezvények megtartásra kerülnek.
És az impozáns környezetről is beszélnünk kell, hiszen a palotához egy gyönyörű szép kert is, egy park is tartozik, ahova előszeretettel látogatnak be a városlakók is és a turisták is.
Igen, régóta nézegettek be itt az egriek, illetve a turisták, akik elsétáltak a Széchenyi utcán, és miután átadták a palotát, ezzel átadásra került ez a gyönyörű szép díszkert is, ahol tényleg egy kicsit megpihenve nagyon szép környezetben, egy csobogó kútnak a partján lehet eltölteni az időt, és hát itt a téli időszakban, pedig most már immár harmadjára az adventi ünnepek során az adventi koszorú gyertyáinak a lángjait gyújtjuk meg.
És ugye egyfajta kiállítóhelyként is működik, természetesen van belépti díjas része is a palotának, de azért jelentős részét ingyenesen bejárhatják a városlakók, vagy pedig a vendégek.
Így van, tehát a dísz, udvar, illetve a földszinti rész, ez ingyenesen látogatható terület, ahol egy kicsit már rá lehet pillantani, az tényleg szenzációsan megépített palotára, annak az aulájára, illetve hát magába a kávéházba is gyönyörködhetnek, tehát ennek a gyönyörű építészeti stílusában.
Aki ide készül, mennyi időt szálljon rá, mennyi időt tervezzen, hogyha A-tól Z-ig mindent meg szeretne nézni, és ki szeretne élvezni, szeretne művelődni egy picit?
Igen, jó a kérdés, mert hogy megint csak visszakanyarodva a pályázathoz, az volt a cél, hogy minél többféleképpen be lehessen járni. Mi, amit alapból ajánlunk, hogy az az elsődleges legjobb, hogyha idegenvezetővel tekintik, járják végig a palotát, az egy a másfél órás időt tartam, de van több nyelven audiogáj, tehát ilyen vezetőnk, amely közel 2 órán keresztül mondja a látnivalókat, és természetesen azon belül is több lépéssel, egyre mélyebbet, egyre több tudáshoz lehet hozzájutni. És hát ezen túl pedig érintő képernyős táblák vannak, ilyen okos táblácskák, amely szintén rengeteg információt, de aki csak át szeretne szaladni a palotán, illetve a lényegesebb dolgokat megtekintve, ott pedig kis táblácskák adnak információt a látnivalókról.
És akkor még végezetül a nyitvatartásról beszéljünk. Mikor várja az Egri érseki palota turisztikai látogatóközpont a vendégeket?
Van egy tavaszi, illetve egy nyári időszámítás szerinti nyitvatartásunk, tehát már úgy április 1-től egészen szeptember végéig, akkor a nyári időszakban 10-től 18 óráig, hétfő kivételével, illetve a téli időszakban, az pedig október 1-től március 31-ig, akkor pedig 10-től 16 óráig, és ott pedig a vasárnap és hétfői nap vagyunk zárva.
Hernád Fői Csabát, az Egri érseki palota turisztikai látogatóközpont vezetőjét hallották. Tudományos és turisztikai szempontból is különleges a Főegyházmegyei Könyvtár. Itt őrzik például Mikes Kelemen rodostói leveleit, de jól megférnek a legújabb kiadványok is. Vezetőnk a továbbiakban Balogh Ferenc, a könyvtár igazgatója.
Több részből áll a Főegyházmegyei Könyvtár. Ugye van a barokterem, vagy más néven a Bibliotéka Eszterháziána, ami a Líceummal együtt Eszterházi Károly püspök által alapítatott és építetett, illetve a könyvek gyűjtését is ő kezdte el a könyvtárban. Azért mondom, hogy elkezdte, hiszen a mai napig működő könyvtárról beszélünk, sőt a egyházi könyvtárok közül gyakorlatilag már az egyetlen, amelyik megnyitásától fogva nyilvános könyvtárként működik. Tehát mi egy kicsit múzeum is vagyunk, illetve egy 21. századi könyvtár is. Tehát, hogyha a helységeket nézzük, akkor van a nagy baroktermünk, aminek van 2 oldalterme. Itt leginkább muzeális dokumentumok találhatóak. 1850 előtti dokumentumokat értünk ez alatt. Itt ebben a 3 helységben körülbelül 55 ezer dokumentum található, de magának a könyvtárnak 170 ezres most már a állománya. Ebbe a folyóiratok, a tékázott folyóiratoktól kezdve az apró nyomtatványokig mindent bele kell érteni, és még ez a úgymond modern anyag is tulajdonképpen 2 emeleten helyezkedik el, hiszen az olvasótermünk mellett vannak a kiszolgáló helységek, illetve egy nagy raktár, illetve a folyóirat olvasunk, ami sajnos jelen pillanatban szintén egyelőre még csak raktár funkciókat tölt el. Itt az első emeleten, a Líceum első emeletén a folyóirat olvasóban a plébániákról mentendő anyagokat tároljuk, és dolgozzuk föl, tehát ez tulajdonképpen feldolgozó funkciót is betölt, illetve hát a raktárról, ami az olvasótermünk mellett van, meg az egész könyvtárról azt kell tudni, hogy mi az úgynevezett numerus kuráns nevezetű helyrajzi rendszert megtartottuk, továbbvittük az elődeinknek a hagyományát. Tehát nálunk nem szakrendben, hogy tudja az ember, hogy irodalmi könyvet keres, vagy történelemmel kapcsolatos könyvet keres, akkor oda megy és szabad polcról leveszi magának. Nálunk egy kicsit kényelmesebb helyzetben vannak az olvasók, hiszen hogyha mondja, hogy mit szeretne, milyen témakörben szeretne keresgélni, vagy pedig konkrétan tudja a szerzőt és a címet, akkor kivisszük neki az olvasóterembe a könyveket.
Ugye a könyvvilág nagyon színes és nagyon széles. Mire terjed ki a Főegyház megyei könyvtárnak a gyűjtőköre?
De eredetileg is az egyetemi gondolathoz kapcsolódik Eszterházy Károlynak a könyvtár alapítása. Tehát a 16., 17., 18. századi akkor ismert tudománynak egyfajta lenyomata található, és azt is mondják, hogy a szakemberek, hogy azért a egyik legkülönlegesebb a mi könyvtárunk, mert ez a 16., 17., 18. századi tudományos munkák nem maradtak meg másütt így egyben. De jellegéből fakadóan gyakorlatilag nálunk azért a teológia, a filozófia, a történettudomány, talán amiben aztán a természettudományok természetesen, és amiben a leggyengébb úgymond a könyvtárunk, az a szép irodalom. De a modern könyvek esetében a olvasói és a kutatói szokásokat is figyelembe véve, hogyha az egyetem tanszékeiről megkapjuk a kötelező olvasmányoknak a listáját, akkor természetesen minden témakörben, de összefoglalóan úgy lehet mondani, hogy leginkább a bölcselet vagy a bölcsészettudomány, ami leginkább a gyűjtőkörünkhöz tartozik, illetve még egy nagyon fontos szegmens, hogy az Egri egyházmegyének a kiadványai, az Egerrel és Heves megyével kapcsolatos kiadványok is a helyi gyűjteményben egy nagyon hangsúlyos szerepet kapnak nálunk.
És ugye nagyon fontos a már említett múzeális jelleg, ami azt is jelenti, hogy ritkaságok, különlegességek, egyedi darabok vannak. Soroljunk ezek közül néhányat.
Hát ezeknek is elég széles a spektruma, hiszen már a legkorábbi munka, ami megtalálható nálunk, az a 11. századból származik. Ez is egy nagyon érdekes úgynevezett kollégátum, amikor több művet egy kötetbe kapcsolnak és kötnek össze. Ezt nevezzük kollégátumnak. Ez 9. Leó pápának a prédikációit, illetve különböző diplomáciai iratokat tartalmaz, és ezek mind a 1054-es nagy egyházszakadás előtti időszakból valóak, úgyhogy a történelemnek egy darabját fogja mindenféle szempontból a kezében az ember, hogyha egy ilyen kötetet a kezébe fog. Aztán a Dante kódexünk, ami szintén egyedülálló az egész világon, hiszen Serra Valle kódexnek is szokták hívni a szerzőjéről. Fermóban volt püspök Serra Valle, és ő Dantének az isteni színjátékát fordította le olaszról latinra, hiszen a latint szinte mindenki ismerte abban az időben, olaszul viszont kevésbé beszéltek az emberek, és a konstanci zsinaton ezt ajándékul adta luxemburgi Zsigmondnak ezt a kötetet, és ebből a fordításból mindösszesen 3 példány létezik az egész világon. A másik 2, amelyiket nem mi őrizzük, a Vatikánban található, illetve a British Library-ben. Viszont a Zsigmondnak szóló ajánlás az csak a mi kötetünkben található. Aztán, hogy magyar vonatkozásokat is mondjunk, Mikes Kelemennek a törökországi leveleinek a 207 eredeti példánya szintén a mi könyvtárunkban található, illetve a miskolci misszálét tudnám még kiemelni, amelyik 14. századból származik, és a jelenlegi tudásunk szerint ez tartalmazza a legelső bizonyítottan magyar földön és magyar ember által készített első könyv illusztrációt. De számos leget lehetne még felsorolni a könyvtárnak az állományából. Hál' Istennek elég gazdag a könyvállományunk. 1500 körül Tourban készült a Hóré Beáté Maria Virginis Boldogságos Szűz Mária imádságos könyve, kis picike hártyakódex, amelyik nagyon-nagyon díszes, és ez 1500 körül készült Tourban.
És ugye időről időre felbukkannak olyan kötetek, amiben találnak egy bejegyzést, egy ajánlást, ami szintén különlegessé tesz egy amúgy is ritka példányt, ilyenből is szép számmal akad a könyvtárban, és kerülnek elő időről időre.
Igen, most plébániára kellett kimennünk a régi könyveket átnézni, és ami mentendő és különös értéket képvisel, azokat beszállítottuk földolgozásra a Főegyházmegyei Könyvtárban, és eddig Markot Ferencnek, a Egri Kórház alapítójának, illetve az orvosi iskolának is alapítója volt itt Egerben, meg tulajdonképpen az országban is az első orvosi iskolát alapította ő. Neki egyetlen egy ilyen tulajdonosi úgynevezett possessor bejegyzéséről tudtunk, és ezen a plébánián még hármat találtunk. Egyébként érdekes, hogy a plébániákon általában körülbelül egyidősek a plébániák egyházmegyében, és ezeknek a könyvállománya 80-90%-ban szinte megegyezik, hiszen saját nyomdája volt az egyházmegyének, amelyik a Líceumban működött, és ennek az érseki nyomdának a termékei, ezek tulajdonképpen 90%-ban ezek teszik ki egy plébániai könyvtárnak az állományát. Viszont, hogyha az adott plébános a tudományok irányában nagyobb érzékenységet mutatott, vagy pedig a könyveket mondjuk a szépsége miatt gyűjtötte, akkor azért kerülhetnek elő még mindig érdekességek és különlegességek egy-egy ilyen vidéki plébániának a könyvtárából is.
Balogh Ferencet, a Főegyházmegyei Könyvtár igazgatóját hallották. Több száz év iratait őrzi az érseki levéltár, így a kutatók képet kaphatnak egy-egy korszak gazdasági, társadalmi jellegzetességeiről. Egerben kutatócsoport is működik, mely Eszterházy püspök életútját dolgozza fel. Dr. Horváth István levéltáros avat be bennünket a részletekbe.
Az egri érseki levéltár hasonló a többi egyházmegyei levéltárhoz. Gyakorlatilag a 18. századtól kezdve őrzi az egri egyházmegyének a működése során keletkezett iratanyagokat. Természetesen ezen kívül vannak még gazdasági iratok, az uradalmi levéltárak, a káptalani levéltár, a káptalani hiteles helyi levéltár, amely ugye a középkori oklevél állományunkat tartalmazza, de ez jelenleg még a Heves megyei levéltárban van letétben.
Hogyha iratfolyóméterbe kellene kifejezni, körülbelül hogyan lehetne az állományt jellemezni?
Körülbelül 1000 iratfolyóméter anyagunk van itt most a levéltárban, és ehhez jön még a Heves megyei levéltárban lévő iratanyagunk, ami egy további körülbelül 400 iratfolyóméternyi anyagot jelent.
A tudományos munkához hozzátartozik a kutatás. Mennyire van feldolgozva ez a levéltári anyag, illetve milyen feladatok vannak még?
A levéltári anyagunk tárgyi csoportba van besorolva. Az 1923-ig terjedő iratanyagnak a leltára, segédlete az már az 1950-es években elkészült. Az 1923-tól napjainkig terjedő időszaknak vonatkozó segédletünk a számítógépen van meg, elektronikus formában. Ezt ugye a levéltár jelenleg zajló átalakítása miatt nem tesszük közzé, vagy úgy nyilvánossá, hiszen folyamatosan szinte napról napra változik. Majd, ha meg lesz az új, teljesen új levéltári helységünk, és ki tudjuk alakítani, vissza tudjuk hozni a megyei levéltárban lévő anyagokat, akkor fogjuk ezt csak majd nyilvánosságra hozni, közkincsé tenni.
Vannak-e valamilyen különlegességek a levéltárban, vagy pedig ezek a napi működésnek az anyagai, amik dokumentálják, hogy az elmúlt időszakban mi hogyan történt az egyházmegye életében?
Tényleg az egyházmegye működését dokumentálja az elmúlt 300 évre vonatkozólag, viszont véleményem szerint minden irat különleges, különleges adatokat tartalmaz, hiszen nem tudjuk azt, hogy egy plébánián mi történt, vagy egy püspök érsek bizonyos nagy politikai helyi kérdésekről, egyházmegyei, egyházi kérdésekről hogyan gondolkodott, mi volt a véleménye. Ugyanis hát sajnos, mint általában minden egyházmegye története, azért nekünk is vannak még hiányosságaink a sok meglévő eredményeink mellett. Tehát még nagyon sok mindent kell még kutatni, feltárnunk.
tudományos munkáról esett szó. A tudományos kutatás jegyében van egy kutatócsoport, az Eszterházi kutatócsoport. Ez milyen összetételű, és mi a fő tevékenysége?
A kutatócsoportnak a fő tevékenysége Eszterházi Károly egri püspöknek az emlékének a megőrzése, évenként tartandó konferencia megemlékezésnek a megszervezése és megtartása, és hát természetesen emellett még az ő működésére vonatkozó fel nem tárt adatok, események, történéseknek a feltárása és közkincsi tétele.
Kik a tagjai ennek a kutatócsoportnak?
Ennek a kutatócsoportnak két részről áll össze a tagállománya. Egyrészt az egyetem részéről vannak bent négyen, illetve ugye az egyházmegyei oldalról is négy személy tagja ennek a kutatócsoportnak.
Említsünk néhány olyan rendezvényt, ami ennek a kutatócsoportnak az égisze alatt történt meg.
Hát már három alkalommal szervezett ez a kutatócsoport Eszterházi Károly működéséhez kapcsolódóan konferenciát, illetve kisebb kiadványokat is készítettek a szerzők. Ezek egyháztörténeti vonatkozások, nem kimondottan csak Eszterházi Károly személyéhez kapcsolódnak ezek a kiadványok, és hát ugye most készül egy tanulmánykötet, szintén Eszterházi Károly életével és munkásságával kapcsolat.